Az év eleje óta 5%-ot gyengült a forint, és még csak március 13-a van, tehát ez egészen elképesztő. Veszélyben a jegybank függetlensége, és akkor lehet adni a forintot.
Szevasz, Tomi!
Szia, Áron!
Sajnos csak ketten vagyunk itt, mert Ricsi elment síelni, a többi kollégánk pedig itt-ott dolgozik meetinggel, szóval valahogy nem állt most rendelkezésre, de nem baj, mert szerintem így is meg tudjuk beszélni azt az egészen döbbenetes dolgot, amit a napokban láttunk. Ugye mindig a forinttal kezdünk, de azt elég gyorsan el szoktuk intézni. Most azért egy picit szerintem érdemes többet beszélni a forintról, mert azért itt majdnem a 400-at karcolgatjuk, és mintha pici gondok alakulnának ki a térben.
Igen, a forintnál tulajdonképpen 100%-ban hazai hatásokról beszélhetünk. Nemzetközi szinten nem volt semmi olyan probléma, mint akkor egy ilyen forint gyengülést. Nyomottak az energiaárak, nem igazán változtak a hozamok, alapvetően erős a tőkepiaci hangulat, tehát minden szuper, többé-kevésbé, majd erről úgy is beszélünk a továbbiakban, de a forintnál mégis egy markáns gyengülés volt. Talán a zloty forint árfolyamnak a 93-as érték feletti szintje, ami elképesztő. Ezzel a devizával szemben, ami régiós versenytársunk, ha úgy tetszik, az év eleje óta 5%-ot gyengült a forint, és még csak március 13-a van, tehát ez egészen elképesztő. Mi van a háttérben? Ugye van ez a nagy harca az MNB és a kormány között, amelynek a legutolsó megtestesülése az éppen a jegybank törvénynek a tervezett módosítása, aminek a külföldi interpretációja az, hogy a jegybank függetlensége sérül, a belföldi az, hogy nagyobb kontrollt szeretne a kormány szerezni a jegybanki alapítványokba helyezett pénz felett, és tulajdonképpen ebben nem is mennék bele mélyebb, ez egy nem monetáris politikai vita alapvetően. Nyilván azt is tudjuk, hogy a kormány szeretne alacsonyabb kamatokat, kisebb reálkamatokat, az MNB inkább óvatosabb, de ez a legutolsó vita, ez valami egészen másról szól. És ez úgy csapódik ki, hogy veszélyben a jegybank függetlensége, és akkor lehet adni a forintot. Amit viszont látni kell, hogy még nem volt érdemi spekuláció a forint ellen. Tehát az opciós árazásokban még nem látszik az, hogy nagyon megtámadták volna a forintot, ellentétben azzal, amit láttunk mondjuk 2022. augusztus-szeptemberében. A további árfolyam alakulás szerintem leginkább annak a függvénye, hogy mi lesz a jegybank törvénysztorival. Félre rántja-e valaki a kormányt, vagy a kormány rántja félre a kormányt, vagy pedig az MNB, úgy tűnik, hogy mind a ketten eléggé keményen beleálltak ebbe a kérdésbe. Egyébként a makrogazdasági fundamentumaink vegyesek, tényleg van egy javuló devizamérlegünk, de van egy gyengébb exportunk, illetve van egy eléggé csúnyán elszálló költségvetési hiányunk, tehát azt nem lehet mondani, hogy egyébként minden szuper lenne, de az biztos, hogy nem lenne itt a forint, ha nem lenne ez a vita. A 400-as szint az egy nagyon erős ellenállás, mindenki figyel. Pszichológiai szempontból is, meg egyébként a csártra nézve is, ennek nem illene elesnie, mert az mindenképpen egy új teret nyitna meg az euróforint árfolyam előtt.
Igen, az volt az egészben a furcsa, hogy ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni, hogy nyilván az MNB az erős irányba szokta beszélni a forintot, a kormány nem most az, hogy a gyengébb irányba beszél, de neki akár jó lenne az is, az az irány is, az alacsonyabb kamatokkal, stb. De most, mintha pont ezzel az általad is említett jegybanki függetlenség veszélyben van mondatokkal, átmenetileg, mintha a jegybank elnök is a gyenge irányba igen, engedte volna beszélni a forintot, mert egy ilyen mondat, amikor kimegy a tőkepiac szereplőkhöz, az semmiképpen sem egy forint erősítő kommunikáció a jegybank elnök szájában.
Nyilván,
ez volt a meglepő.
Igen, amikor az MNB ezt kommunikálja, akkor nyilván tudja azt, hogy ez forint gyengítő hatással járhat, és lehet, hogy pont ez a cél, hogy a kormány meghátráljon a jegybank törvénnyel kapcsolatban. Úgyhogy ez egy szokatlan helyzet, nem nagyon látni ilyet, hogy egy jegybank tulajdonképpen átmenetileg legalábbis azt szeretné, hogyha a deviza gyengülne. Úgyhogy egy elég érdekes új helyzet. Nem gondolom, hogy ebből egy összeomlásnak kell jönnie, de mindenképpen azért óvatosan kell menedzselni ezt a kérdést.
Igen, amit a múlt héten is mondtunk, hogy persze a rendszerű gyengülés az benne van a forintban, meg hát keresi az új sávját a forint idén, még szerintem nem találta meg ezt a sávot, de hát az lehet, hogy akkor még följebb lesz annál is, mint amit akár egy héttel ezelőtt gondoltunk.
A 400 feletti árfolyamra az lenne a probléma, akkor az a lakosságban átalakítja az inflációs várakozásokat, átalakítja a forinthoz és a devizához való viszony, nyilván akkor elindulna ismét a gazdaság inkább devizában való működése, és ezek nem jó irányok. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenképpen.
Igen, mert klasszikusan mit tudunk elkezdeni? Jön a 400 fölötti forint, akkor jönnek a cikkek, a szokásos károgást Jó, a károgás nem jó szó, de nyilván megindul ugyanaz a kommunikáció, cunami mindenhonnan felénk, hogy akkor jönnek azok a 410, 420, 430, tehát így pszichológiailag is valóban van jelentősége, hogy 400 alatt kéne tartani a mi kis devizánkat.
Igen, hát ez a következő napoknak a feladata, és lesz egy csomó esemény is ezzel kapcsolatban.
Na, akkor evezzünk át Amerikára, mert hát egész egyszerűen, már itt a beszélgetéset mondtam, hogy tényleg oké, pár napig estek a piacok, meg a, ugye folyamatosan végelemeztük, hogy a nagyszerű hétből hogy lett 4-3-2-1, egy ilyen hegylakószerű Nvidia maradt, aztán az is esett ugye a hét elején sokat, de ja, azt nem mondtuk, hogy ezt most szerdán vesszük fel ezt a beszélgetést, pont ezért, mert csütörtök reggel fogjuk kirakni a nemzet ünnep miatt. Szóval a keddi kereskedési napon azért megint mi történt? Megvették a korrekciót.
A mesterséges intelligencia szektorban ezt
hozzá
kell tenni.
Igen, nem a széles indexben, ez igaz.
De az index is emelkedett, mert hogy ezen papíros súlya rendkívül nagy. Tulajdonképpen az történt, hogy pénteken és hétfőn volt egy eléggé látványos mini korrekció, nevezzük így, ezekben az AI sztori papírokban, chipgyártókban, azokban a részvényekben, amelyek idén nagyon sokat hoztak, ide tartozik például az abszolút nem chipgyártó Eli Lilly is, tehát ezekben volt egy egészen látható korrekció, és akkor tegnap már arra készültek a traderek, hogy megvegyék ezt az esést. Tulajdonképpen az érkező inflációs adattól függetlenül, mert az inflációs szám az rosszabb volt a vártnál, de ha piacon van egy pozitív setup, akkor ezen simán át tud nézni, ezt láttuk már egyébként korábban is, hogy egy vártnál rosszabb inflációs számra akár megvették a részvényeket, most is ez történt. Ez az olyan nagy AI chipgyártó massza, ami azért a piaci kapitalizációnak most már a nagyobbik részét adja, azt nyugodtan mondhatjuk, vagy legalábbis a domináns papírokat innen szállítja a piac. Ezekben egy komoly pattanás volt, egy 7%-os Nvidia emelkedéssel. Volt egy nagyon jó Oracle Guidance. Gyakorlatilag ez az adatbázis kezelő szoftvereket, illetve cloud szolgáltatást nyújtó cég azt mondta, hogy brutálisan erős a kereslet az AI megoldásai iránt, a data centerek iránt, és egy 57 milliárdos megrendelés állomány várakozással szemben 80 milliárdos megrendelés állományt tett közzé, ez ugye dollárban, és ez adott egy szikrát a vevőknek újra. A másik ilyen probléma az volt, hogy azért féltek az inflációs számtól, és előtte jelentősen be is sortolták a piacot, de talán ez volt a kisebb faktor. Szóval az AI sztori még nem halt meg, ezzel együtt szerintem annyira megnőtt a volatilitás, hogy lehet, hogy már új csúcsokat nem látunk a NASDAQ 100 indexben.
Viszont ugye amiről szintén sokat beszéltünk, hogy az elmúlt 2 évben biztosan, vagy 3 is akár, az a tőkepiaci hozzáállás, legalábbis az amerikai piachoz, hogy minden esést meg kell venni, minden korrekcióba bele kell venni, azaz a buy the dip szisztéma, az még tegnap sem sérült igazándiból.
Tegnap sem sérült, és ez vannak olyan termékek, amelyekben még dip sem volt, esés sem volt, ilyen a bitcoin, ahol gyakorlatilag töretlen a vevő. Tegnap egy egészen pici korrekciót próbált megcsinálni, de rögtön megvették ezt a terméket, és 73 ezer dollár felett vagyunk már. Úgyhogy igen, tehát áramlik a pénz ezekbe az eszközökbe továbbra is. Ezzel együtt nekem egy kicsit túlzó az optimizmus, de majd meglátjuk, minden esetre a jövő heti fedülés egy érdekes mozgás hozhat az opciós kifutással együtt. Ugye ez a kettő el tud oda vezetni, hogy picit már túlvetté válik a piac, és akkor jön ebből egy eladói korrekció, de ezek hipotézisek nyilván. És eközben volt még egy nagyon fontos dolog, hogy a világ többi részén is látunk rallikat. Azon eszközökben, amelyek eddig is erősek voltak, mint például a német index, vagy olyanokban, amelyek abszolút gyengék voltak, de mégis megvették, ilyen mondjuk a kínai részvénypiac. Tehát mint hogyha szélesedne ez a rally, és nem csak Amerikáról szól már, vannak javuló makroadatok a világból, úgyhogy ez most már nem csak egy amerikai sztori jelen pillanatban.
November 5-ig az egyik kedvenc arrovatunk, napi Trump, mi történt, mit csinált az öreg?
Szállította a tőle várt bombasztikus híreket. Talán a legikonikusabb mondása az volt, hogy a Facebookot, illetve az anyavállalatot, a Metát az emberiség ellenségének nevezte, mert hogy ez a platform volt az, ami elvette tőle a győzelem lehetőségét 2020-ban, és látszik, hogy berágott személyesen már Zuckerbergre is, meg a Facebookra is, úgyhogy egy olyan kijelentést tett, hogy tulajdonképpen nem is kéne a TikTokot betiltani Amerikában, mert legalább van versenytársa a Facebooknak.
Ez elképesztő.
Azért elképesztő, mert egyébként a vízcsapból is egy Kína ellenes retorika folyik, és éppen egyébként az adás után délután fog szavazni az amerikai képviselőház arról a TikTok törvényről, amely gyakorlatilag arra kényszeríteni a kínai tulajdonos Bidenst, hogy vagy eladja ezt a platformot, az amerikai részét, vagy pedig bezárja, azt nyilván egyébként inkább eladnák, mint bezárnák, ha ez a jogszabály egyáltalán megszületik. És nagyon érdekes lesz a mai szavazás, mert mutatja azt, hogy Trump mennyire erős ebben a pártban, hiszen gyakorlatilag egészen mostanáig a republikánus párt úgy gondolta, hogy meg kell szavazni ezt a jogszabályt, de Trump mostani kijelentésével elég sokan elbizonytalanodtak, hogy szabad-e szembe mennünk azzal az úthengerszerűen érkező Trumppal, aki egyébként elnök lesz majd jövő évtől jó eséllyel. Úgyhogy nagyon érdekes lenyomata lesz ez a republikánus párton belüli erőviszonyoknak. Egy dolgot azért látunk ebből, hogyha érkezik egy bombasztikus kijelentés Donald Trump részéről, az nem biztos, hogy örökre úgy marad, és ilyen értelemben lehet, hogy látunk meglevő politikai struktúrákban is komoly változásokat, vagy éppen olyan kérdésekben komoly amerikai külpolitikai fordulatot, amelyekre most talán nem is szállítunk. Tehát Trump szerintem szállítani fogja a meglepetéseket.
Most melyik platformon teszi a kinyilatkoztatásait? Mert ugye régen már a Twitterről ki lett tiltva.
Oda már visszaengedték. Ott is kommunikál néha, de van az a Truth Social nevű saját magától gründolt közösségi média platform, sokkal kevesebb felhasználóval. Egyébként a hírek szerint fel is ajánlotta nemrég Elon Musknak, hogy vegye meg az X az ő platformját.
Mennyit kért érte vajon?
Nem tudom, de egyébként lassan ki kell fizetnie majdnem 500 millió dolláros bírósági ítélet alapján a kártérítést, több erről is szó van. Tehát valószínűleg van egy olyan cash flow probléma, amihez jól jönne az, hogyha sikerülne kiszállni ebből.
És mit tudunk arról, hogy megy a sneakerre, amit piacra dobott? A Trumpos sneaker.
Azt ugye eladták, az egy limitált széria volt, a sikerült eladni. Tehát éppen a Trump brand az rendkívül erős, és úgy tűnik, hogy minden egyes perrel még erősebb lesz, és igazából a republikánus pártot sikerült szinte teljes egészében átvennie Trumpnak. Úgyhogy szállítani fogja nekünk a híreket.
Jövő héten mire figyeljünk, Tomi?
Mindenképpen lesz egy Fed ülésünk, ahol megérkeznek majd az új gazdasági előrejelzések, többek között a kamatpályára vonatkozóan, tehát ez lehet piacmozgató hatással, lesz egy nagy opciós kifutás is, tehát lesznek bőven piacmozgató események és hírek.
Tomi, nagyon szépen köszönöm, akkor mindenkinek nagyon kellemes háromnapos ünnepet, nemzetünnepet kívánunk. Jövő héten, péntek, kora reggel jövünk megint.